folytatjuk a beszélgetést. Itt van még velem dr. Peták István, kutatóorvos, rákkutató, és aki nem olyan régen tértél haza a LEAP nevű világkiállításon, ami egy technológiai kiállítás, ráadásul nem is orvosi. Mi történt itt? Előadtad az OnCompass jelenlegi kutatásait, feltételezem, és miben maradtatok? Mi volt a konklúzió?
Igen, ez egy csodálatos utazás volt, ugye engem is meglepetésként ért, hogy egyszer csak kaptam egy e-mailt, amiben fölkértek erre a
előadásra. Nem is jelentkeztél, hanem hívtak.
Így van. Ez a Leap into the Giant Leap into the Future nevű konferencia volt, vagy világkiállítás, amit Szaúd-Arábiában, Riádban rendeztek meg, most a második alkalommal. És hogyha a konferencia méreteit el tudjuk képzelni, a látogatók száma meghaladta 100 000 fő, tehát hogy ez nem is nehéz el is képzelni, milyen 100 000 ember, és ugye a világ minden tájáról jöttek ugye a technológiai cégek, és 700 szakértőt kértek föl arra, hogy beszéljenek a jövőről az adott területen, és engem kiválasztottak arra, hogy az egészségügygel foglalkozó színpadon beszéljek arról az egészségügy, az orvoslás jövőjéről, és hogy ebben a mesterséges intelligencia milyen szerepet fog betölteni. Úgyhogy ez ilyen nagyon izgalmas volt, hogy itt a űrkutatástól kezdve különböző távközlési eszközökön át tartó konferencián, ugye az látszott, hogy a technológia forradalmát éljük most, és nem véletlen, hogy most már a orvostudomány is a technológia körül van. Uh-huh. Ugye pár héttel ezelőtt akkorában pedig a Szilícium völgyben vettem részt a Precision Medicine World konferencián, úgyhogy éppen így mindenki nevetett, hogy tudtam San Francisco és Riad között repülni, ami 11 óra idő eltolódás. De nagyon izgalmas.
Ez volt a február?
Ez volt a február vége, igen. Vagy eleje. Igen. Ugye, ami ugye egybeesett egyébként a rák nemzetközi világnapjával.
Ez február 4-e, igaz?
Így van. Úgyhogy mindenütt az látszik, hogy a technológiai fejlődés van a központban, hiszen az emberiség történetében vannak olyan nagy ugrások, mint a mikroszkóp felfedezése volt, ugye föl megláttuk a mikroszkóp.
Hát nem az antibiotikum.
Antibiotikum, ami annak a következménye volt, hogy láttuk a baktériumot, mint a betegségek okát, és már tudtuk keresni a megoldást. És most is az történt, hogy volt egy nagy ugrás a Human Genome projektnél, volt egy következő ugrás az úgynevezett molekuláris diagnosztikai módszerek fejlődésében, az új generációs szekvenálás megjelenésében, teljes molekuláris térképeket tudunk készíteni a betegekről és a betegségről és a daganatról, és gyakorlatilag most jutottunk oda, hogy a több milliárd dollárról pár száz dollárra csökkent akár egy teljes emberi géntérkép leolvasásának a költsége, tehát elérhető távolságba jutott az, hogy minden beteg esetében ezt megismerjük. Ez egyébként egyre több gén esetében Magyarországon is elérhető, de egyre több helyen, hogy ezeket a géneket tudjuk vizsgálni a betegeknél, tehát ez már nem a jövő, hanem a jelen. És a másik fejlődés pedig ugye a gyógyszerek területén történt, hogy eljutottunk most már közel 200 célzott gyógyszerig, amiben is egy óriási fejlődés történt, olyan technológiák alakultak ki, amivel egyre gyorsabban tudunk egy adott célpontra, ugye úgynevezett racionális hatóanyag tervezésre célzott gyógyszereket fejleszteni, és mi azt is gondoltuk, hogy ezzel már a történetnek gyakorlatilag itt vége is lesz, de aztán kiderült, hogy valójában az a komplexitási szint, ami a daganatok genetikai molekuláris hátterét jelenti, szükségessé teszt egy harmadik technológia bevetését, és itt jön be a mesterséges intelligencia, hiszen könnyű az belátni, hogyha most már tudjuk, hogy 733 gén okozhat daganatot, az nem is tűnik olyan soknak egyébként, csak azt szoktam mondani, hogy az a baj, hogy több mint 100, tehát az átlagos frekvencia kisebb, mint 1%, tehát már ez jelzi előre azt a problémát, hogy nagyon nehéz ugye hagyományos módszerekkel, randomizált klinikai vizsgálatokkal bizonyítani, hogy melyik génhiba esetén melyik gyógyszert lenne leginkább érdemes használnunk, főleg akkor, hogyha egy génben több ezerféle mutáció fordulhat elő, és még ezt kombináljuk azzal, hogy minden betegnél, ugye említettem, 4-5 génhibának a kombinációja van, ezekből a 733 gén több ezer és így aztán több millióféle mutációjából, és akkor kis is számoltam, hogy erre 14,4 millió év kellene, hogyha ha hagyományos módszerekkel próbálnánk azt
megtudni. Ha próbálkoznánk, tehát hogy így ilyen kísérletezgetés.
Hát, hogy minden terápiát, minden molekuláris kombináció esetén ki akarnánk klinikai vizsgálatba próbálni, és ugye ezért van az,
hogy számoltad ki?
Hát ez egy ilyen kockás papír, hogy tudva az, hogy évente hányan kerülnek klinikai vizsgálatba, hogy úgy számoltam, hogy egy karra, ugye egy csoportra minimum legyen 100 beteg, ugye ez minimum kell a statisztikához, és akkor így, és hogy legalább egy év kell egy klinikai vizsgálatnak, ugye az is nagyon alulbecslés. Így jött ki ez az őrületes szám, ami azt mutatja, hogy kell egy teljesen out of the box megoldást. Be kell hoznunk a rendszerbe egy új dolgot, és ez az, ami miatt azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia alapú eszközöknek itt óriási szerepe lesz, hiszen most a következő nagy paradigmaváltást az fogja jelenteni, hogy nem azt keressük, hogy az adott melyik génhiba kombináció esetén melyik gyógyszer a legjobb, hanem azt keressük, hogy melyik az az algoritmus, ami a legalkalmasabb arra, hogy megmondjuk, hogy egy adott génhiba esetén melyik gyógyszert alkalmazunk. Mert akkor az algoritmus válik tulajdonképpen az eszközzé, egy új eszközzé, ami mint orvosi eszköz, úgy is mondják, hogy szoftver mint orvosi eszköz, bejön, mint harmadik orvosi eszköz csoport, család. És hogyha ezt úgy kell elképzelnünk, hogy pár év múlva, ha elmegyünk az orvosunkhoz, akkor azt fogjuk kérdezni, hogy ön doktor úr melyik szoftvert javasolja az én betegségem esetén, melyik szoftvert használjuk arra, hogy a legjobb személyre szabott gyógyszert kiválasszuk, hiszen gondoljuk, mondjuk itt a daganatok esetében itt most ez egy nagyon fontos lépés, hiszen itt nagyon jól mérhető konkrét génhibáknakból kell kikövetkeztetnünk, hogy melyik gyógyszer lenne a legjobb, de ahogy fejlődik az orvostudomány és a diagnosztika, és egyre több eszközünk van arra, hogy monitorozzuk a testünk különböző biológiai paramétereit, egyre bonyolultabbak a képalkotó vizsgálatok, egyre több paramétert mérünk a vérünkben, már mindenkinek van otthon oxigén.
Lassan ez olyan lesz, hogy ott lesz a telefonunkon, nem? Tehát egy ilyen applikáció akár.
Hát folyamatosan, most az én karomon is van egy óra, egy sportóra, ami folyamatosan méri ugye a pulzusomat, de hát ugye ez most már nem egy nagy dolog, ugye ennek van most már olyan, van egy kollégám, akivel együtt dolgozunk Palo Altóban, annak olyan technológiája van, hogy az okostelefonunk kamerája érzékeli a bőrünkön is a pulzusunkat, hiszen remeg a bőrünk, csak mi nem látjuk, ugye a pulzusunkat, és az alapján is a kamera is megmondja a pulzusunkat, tehát folyamatosan ezeket a jeleket tudjuk fogni, és ezeknek a rengeteg jel és változó alapján tudjuk a betegeket egyre személyre szabottabban kezelni, hiszen többet tudunk róla, és a lényeg az, hogy egyre több változó alapján egyre homogénebb csoportokat tudunk létrehozni, amíg eljutunk a logikailag odáig, hogy az egy, hogy mindannyiunkból egy van, hogyha elég sok változót veszünk figyelembe, egyre közelebb megyünk valakihez. Viszont minél személyre szabottabb a döntésünk, annál kisebb az a csoport, amin tapasztalatot tudunk gyűjteni, vagy statisztikai elemzést tudunk végezni. Ez egy paradoxon, és ezt a paradoxon csak úgy lehet megoldani, hogyha olyan eszközöket kezdünk el fejleszteni, ami standardizálja és reprodukálhatóvá teszi azt a döntést, ahogy az orvos a nagyon sok változó alapján dönt. Tehát magát a személyre szabott kezelést tervező szoftverek fejlődése fog elindulni, és az orvos ilyen személyre szabott kezelést tervező szoftvereknek az információját fogja földolgozni, de mint egy szuper intelligencia ezeknek az outputját fogja kombinálni végül is. Viszont a mi eszközünk egy al problémát egyszerűsít le, tehát a több millió lehetséges génhiba kombinációnak a számítási, kapacitási problémáját oldja meg, és generál egy prediktív matematikai szkort, ami a minden egyes célzott terápiás lehetőséghez, de természetesen az orvosnak figyelembe kell vennie a betegnek nagyon sok más változóját, más társbetegségét például, vagy a egyéni preferenciáját, amikor végül a terápiás javaslatot megteszi, de mindenképpen egy alproblémát tudunk segíteni, és gyakorlatilag arra fejlesztettük ezt a módszert, hogyha a betegnek már most van molekuláris diagnosztikai leletet, egy génhibája, vagy több génhibája, akkor ez az az input, ami a szoftverbe bemegy, és az output, ez egy terápiás lehetőségeknek egy listája, ami úgy van sorrendbe téve, ahogy ez a matematikai score kijött, és akkor ez annak az információ alapján történik egy személyre szabott terápiatervezés, de természetesen az már egy nagyobb szakmai team munkája, de mindenképpen ez az egyetlen, úgy gondolom, út, ami ide elvezet, és valószínűleg ezért is van az, hogy ez a konferencia is úgy gondolta, hogy fölkérnek arra, hogy erről beszéljek, és hogy az emberiség ebbe az irányba hogyan tud tovább lépni, és hogyan tudunk tényleg most már ennek az új eszköznek a segítségével eljutni ahhoz a végső célhoz, hogy minden egyes daganatos beteg a számára megfelelő, hatékony célzott kezelést kaphassa.
Beszéljünk egy kicsit az amerikai leányvállalatról, hiszen gondolom, hogy egy kutatás során eljut a csoport egy szintig, ahonnan úgy tud tovább menni, hogy akár behív máshonnan, más országokból is kutatóorvosokat. Itt ez történt?
Igen, egyébként arra nagyon büszke vagyok, hogy akár a Heidelbergi Egyetemről is sikerült hazahoznunk kollégát és molekuláris biológusokat, tehát úgy kell elképzelni, hogy ennek a eszköznek a fejlesztése, ez egy kutatókból álló team munkája, molekuláris biológusok, infobionikusok és fejlesztők, tehát fejlesztő mérnökök közösen dolgoznak folyamatosan, most már 8 éve ezen, ez egy hatalmas munka.
Ez rengeteg pénz kell, nem?
Igen.
Hát tehát nyilván kell hozzá befektető.
Ez több millió euró, igen, befektetésre volt szükség, és további több millió euró, dollárra van szükség, de hát végül is egy orvosi eszközön dolgozunk, ami ez teljesen normális, és azt gondoljuk, hogy nagyon sokat tudunk majd egyébként a költséghatékonyságán javítani a kezeléseknek, hiszen megpróbáljuk előrejelezni, hogy melyik gyógyszer nem fog hatni, hogy minél kevesebb felesleges kezelés történjen, hogy ez a betegnek is jó.
Mert egyébként mennyi? Az tényleg azt lehet tudni, hogy hány félrekezelés vagy helytelen kezelés zajlik?
Ugye ezt nem,
vagy tévedés?
Nem, igen, ezt nem hívnám így, mert hiszen...
Hát próbálkozásnak
ugye,
hívjuk
ugye,
akkor.
Ugye azt tudjuk, hogy ugye az orvosok olyan megpróbálnak ugye a tudomány mai állása szerinti legjobb kezelést választani a betegüknek, és erre ugye klinikai vizsgálati eredményekre támaszkodnak. Tehát mindenképpen, ahogyha egy beteg azt a kezelést kapja, ami a tudomány mai állása szerinti legjobb, leglogikailag vagy tudományos alapon a legjobb, akkor azt helyes kezelésnek hívnám, akkor is, hogyha nem lesz hatásos. Tehát ugye azt tudjuk, hogy ugye ez nagyon sok adat itt elhangzik, de ugye általában azt szokták mondani, hogy körülbelül a kezeléseknek csak körülbelül 30%-a, ami végül is hatásos jelenleg. Most nyilván itt nagyon vigyázni kell a statisztikák, hogy milyen daganattípus és hogy, de így általánosságban mégis ezt szokták mondani. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy százalékban nem hatásos, és az nagyon izgalmas kérdés, hogy miért. Ugye, hogyha megfelelő gyógyszert adunk a megfelelő betegnek a megfelelő dózisban, akkor 100%-ban hatásos. Ugye, ha nem az, akkor ez egyharmad részben lehet csak a gyógyszernek a hibája, hogy nem elég hatékony, de valójában az általában nem ez történik, hanem maga a molekuláris diagnosztika, vagy a diagnosztika nem volt helyes, és nem is az a betegsége van a betegnek, amit gondoltunk, tehát ott van egy hiba lehetőség. A másik meg pont az, hogy a diagnosztika jó volt, de nem jó gyógyszert választottunk. Tehát ez a három dolog, a diagnosztika, a diagnosztikai, a terápiás döntéshez használható eszköz, és maga a terápia, mind a háromnak tökéletesnek kell lennie ahhoz, hogy végül is azt lássuk, hogy a boldogan, hogy a CT-n eltűnt a betegnek a daganata. Uh-huh. És ez a forradalom, ami most zajlik, ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy hogy mindenki lássa azt, hogy ennek a három területnek egyformán kell fejlődnie, és valójában az erőforrásoknak is így kéne megosztani a diagnosztika, a terápiás döntés, a döntéstámogatás és maga a terápia között, és akkor tudunk eljutni ahhoz, hogy végül is minden betegnél hatásos lesz a terápia.
Ez egy végtelen téma, jól érzem?
Remélem, hogy lesz egyszer vége. Tehát én azt gondolom, hogy én még az én életemben szeretném azt látni, hogy ugye most 28...
Mi az, ami most 28 éve kutatod már a rákot?
Így van, most leszek 52 éves, ezt elárulom. Remélem, hogy ez azt jelenti, hogy félúton. Félúton vagyok.
Félúton, én mondtam múltkor azt, hogy félúton vagyok, és csak 37 vagyok. Akkor most mi hol az igazság?
Hát én az a pozitív hírem van, hogy minden egyes nappal, amivel tovább élünk, nő az esélyünk, hogy még tovább éljünk. Hiszen a várható élettartam az növekszik, tehát csak minden egyes nappal...
Ez jó nekünk szerinted egyébként?
Hát nekünk biztosan jó, hogy az emberiségnek jó ez az másik kérdés.
Igen, itt a 8 milliárd már jócskán átlépve.
Én azt gondolom, hogy itt erre tudományos választ kell adni. Ez egy nagyon hosszú beszélgetés, de én azt gondolom, hogy én mint orvos és rákutató, én azt gondolom, hogy nem fair, hogy van, aki elér 80-90-100 évet, valaki meg meghal akár gyerekként, azt vagy 20-30, ez igen. Nem fair. És nekem az a feladatom, hogy mindenki ugyanannyi esélyt kapjon, aki megszületett, hogy ugyanannyig éljen. És aztán az, hogy egyébként hogy oldjuk meg az egyéb társadalmi problémákat, az egy másik feladat. Nekem volt egy csodálatos mondás, amit olvastam még fiatal kutatókoromban, hogy choose your battle. Hogy ki kell mindenkinek választani. Battle. Igen, hogy a harcodat, hogy választ ki a harcodat. Tehát, hogy én nekem ez a harcom, hogy ezt megszüntessem, és hogy mindenki ugyanannyi esélyt kapjon. De vannak más harcok, amikre én csak mind drukkolok, hogy más megoldás, talán még egy nagyon rövid színes, igen, elindítottunk Bostonban a vállalatunkat, nagyon nagy cél, hogy most Magyarországról visszamenjünk, hogy én kint dolgoztam korábban, 20 éve azért jöttem haza, hogy biztosítsam azt, hogy itt minden elérhető tudományosan, ami az Egyesült Államokban, de most ezzel a technológiával, amit kifejlesztettünk, úgy érezzük, hogy ott is tudunk újat mondani, tehát érdemes oda is elvinni az ottani betegeknek, és azért választottuk Bostont, mert tényleg az egy ikonikus helye a tudománynak, az MIT-nak, a Harvardnak, és nagyon jó érzés ott lenni, és valami újat mutatni, és ott nagyon izgalmas olyan más startup technológiai cégekkel együtt dolgozni, akik például olyan baktériumokat fejlesztenek ki, amik megkötik a széndioxidot a levegőből, vagy új fúziós erőművet, amit majd a zsebünkben fogunk hordani. Úgyhogy abba bízhatunk, hogy a technológia tudomány fejlődése az segítséget ad a problémáink megoldásában.
István, egy picit az üt eszembe erről a beszélgetésünkről. Emlékszel a Vitrai Csak ülök és mesélek című sorozatára?
Igen,
egy kicsit olyan volt, mert hogy igazából nem is akartam beleszólni, mert annyira figyeltem, és volt egy íve. Szóval körülbelül olyan volt, mintha gondolom a lépen ülnénk, nem? Tehát ott is elmondtad.
Próbáltam átadni azt a hangulatot, ami ott vett körül.
Csak nem volt itt 100 000 ember, de talán nem is baj ez most. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Folytassuk szerintem valamikor a beszélgetést.
Köszönöm.
Kicsit tágabb témában.
Nagyon szívesen.
Dr. Peták István kutatóorvossal, farmakológussal beszélgettünk.